Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, azért, mert gyermekek is vannak közöttünk. Először a gyermekekhez szólnék, ugyanarról a témáról, amiről majd fog szólni a délelőtti istentisztelet. Szóval a gyerekek, egy történetet szeretnék nektek röviden elmondani, illetve a történetnek csak egy részét, a félelemről. Ti szoktatok félni? Volt már ilyen az életben, hogy nagyon féltetek? Mikor féltetek? Amikor nem találtátok aput vagy anyut? Amikor gyerek voltam, én a sötéttől féltem. Főleg ilyenkor télen, amikor gyorsan sötétedik. Én este sötétedéskor kezdtem félni. De én most egy olyan történetet mondanék el nektek a Bibliából, hogy valaki reggel félt. Méghozzá a legkorábbi reggel, amikor fölkelt. Félelemmel kelt föl. A történet szerint Elizeus próféta szolgájával élt egy városban, úgy hívták, hogy Dótán, és akkor reggel fölkeltek, és a szolgálója kinézett az ablakon, azt látta, hogy a várost körbe kerítették ellenséges szíriai csapatok, akik mindig betörtek az országba. És a szolga nagyon megijedt, mert jól sejtette, hogy az ő uráért, a prófétáért jöttek, mert a próféta szokta mindig megjelenteni az ország királyának, hogy ezek a csapatok hol törnek be, és amikor betörtek az országba, akkor a király mindig ellenerőt tudott kiállítani velük szembe, föl tudta őket tartóztatni a határon, de most kiátszották az éberségüket, és azt a várost vették körül, ahol maga a próféta tartózkodott. És hogy Géházi a szolga körbenézett, kinézett az ablakon, látta, hogy körbe van kerítve a város ellenséges csapatokkal, és nagyon félni kezdett. Azt mondta Elizeusnak, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? És mit gondoltok, hogy a próféta mit tett? Hogy szerelte le ennek az embernek a félelmét? Azt mondta neki, hogy hát ne féljél, mert én itt melletted vagyok, én vagyok az idősebb, meg próféta is vagyok, Isten szolga. Ne félj, mert mellettem semmi bántódásod nem lesz. Gondoljátok, hogy így le lehetett volna szerelni Géházi félelmét? Bizony nem. A próféta úgy szerelt el a szolgálója félelmét, hogy imádkozott a Jóistenhez azért, hogy a Jóisten nyissa meg a szolgálója szemeit. Hogy lásson meg mást is, mint ami a rossz, meg ami az ellenség a város körül. És ahogy Elizeus imádkozott, Isten megnyitotta a szolgálónak a lelki szemeit, és tudjátok, hogy mit látott a város körül? Angyalseregeket. Így mondja a bibliai történet, hogy tüzes lovagokat látott, angyalseregeket látott, méghozzá az ellenségnél többszörösen nagyobb angyalsereget látott. És akkor azt mondta a próféta Géházinak, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk vannak. Ezt a mondatot jól jegyezzétek meg, gyerekek. Ha bármi ér benneteket az életben, már ilyen kiskorotokban is, de később is, ha valamitől elkezdetek félni, akkor mindig jusson eszetekbe ez a mondat, hogy a Jóistennek van egy ilyen igéje, hogy ne félj, többen vannak, akik veled vannak, mint akik ellened vannak. Tudjátok, hogy az angyalok körében ugyan nagy megoszlás következett be, egyharmada követte Sátánt, a gonoszság fejedelmét az angyalok közül, de kétharmada kitartott az Úr mellett. Hát már csak ezért is igaz az, hogy ha ott volt az ellenség körbevéve a várost, többen voltak, akik velük voltak, a jó erőkkel voltak, mint akik ellenük. És aztán folytatódik tovább a történet. Kérlek benneteket, hogy szüleitekkel olvassátok el Királyok második könyve 6. fejezetéből, mert ez a történetnek csak első része, én most csak ezt akartam nektek kiemelni, de a történet még csodálatosabb, még szebb lesz ezután. Úgyhogy remélem, hogy megteszitek ezt, hogy a mai napon, vagy a közeli napokban, amikor szüleitekkel le tudtok ülni, Királyok második könyve 6. fejezetéből olvassátok el, mert a történet folytatódik. Tudnék, az ellenséges csapatok jöttek, közel a próféta házához, be is jöttek a próféta házába, és kérdőre vonták, hogy hol van a próféta. És innen majd folytassátok tovább a történetet, amelyben még nagyon sok szép, nektek szóló vonás is látható lesz. Hát én most ennyit szerettem volna nektek elmondani, de azért maradhattok, sőt a felnőtteket is lehetne kérnem, hogy jobban melegedjen, mint egy didergő király, hogy jöjjenek közelebb azok, akik távol elszórva vannak, mert itt ilyen üres székeknek olyan nehéz beszélnem, tehát aki szeretne közel jönni, az most kérem, hogy jöjjön közel, itt vannak az üres székek, és a gyerekeket is lehetne egy kicsit hátulról melegíteni, meg azt gondolom, hogy amiről most beszélek, az is a gyerekek nyelvén megérthető lesz, mert ehhez szeretnék kapcsolódni, ehhez a történethez szeretnék kapcsolódni egy olyan alapigével, és köszönöm szépen, hogy előre jöttök, mert egész más a teremnek a légköre, hogyha közelebb jöttök. Egy olyan Biblia verset szeretnék nektek idézni, amelyhez nem azért mondom, hogy ki se kell nyitni a Bibliát, hogy ne nyissuk ki gyakran a Bibliát, hanem olyan Biblia verset, amit mai alkalommal jó lenne megjegyeznünk. És ez a Biblia vers biztos, hogy a legalapvetőbb Biblia versek közé tartozik, a Timóteusi második levél első fejezet hetedik verse, ami így szól, mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Nagyon röviden szeretnék beszélni erről az igéről, mert rövid az ige. Azt mondja, hogy nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten. Hát ezt miért mondja egy szeretett munkatársának, Timóteusnak, Pál apostol? Timóteus gyenge volt, gyenge fiatalember, törékeny testalkatú, lelkileg is sokszor gyámolításra és vigasztalásra szoruló. Tehát valóban hozzászólt személyesen ez az ige, de hozzánk is szól, azt gondolom, hogy személyesen nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Ha meggondoljátok, hogy a világunkban az egyik leggyötrelmesebb dolog a félelem, aminél talán csak egy nagyobb félelem lehet, hogy az emberek nem félnek eléggé a félelemtől. Én úgy látom, hogy az emberek nagyon gyorsan elfogadják a félelmet. Úgy gondolják, hogy ez az emberi élet velejárója. Pedig Isten bennünket nem félelemre teremtett, és ki is mondja az első Jánosi levélben az ige, hogy a félelem gyötrelemmel jár. És mi gyötrelmek között akarunk élni? Nem, hanem a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Félelemmentes életre van szükségünk, de ahhoz, hogy félelemmentes életet éljünk, jusson eszünkbe az alapig, hogy Isten nekünk nem félelemnek lelkét adta. Kicsit tartsunk szemlét a félelem fölött. Milyen félelmek vannak a világunkban? Mit gondoltok, hogy mi a legnagyobb félelem ebben a világban, ami azért is borzalmas, mert nem úgy jelenik meg, mint félelem? Én úgy gondolom, hogy ez a félelem, amire az ige is úgy hivatkozik, mint az ember élet egyik leggyötrelmesebb tulajdonságára, a zsidókhoz írt levél második fejezet 15. verse, ez a nagy ige, zsidó 2.15, amikor azt mondja a Pál apostol, hogy az emberek a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok. Az emberek a haláltól való félelem miatt a teljes életükben rabok. Ahogy egy ember a világra jön, és elkezd gondolkozni, és rövidesen találkozik azzal, hogy emberek itt meghalnak, elhagynak bennünket, eltávoznak közülünk. Hát kis gyerekkorban kifejlődik egy ösztönös, be nem vallott félelem a haláltól, és ez nem olyan félelem, hogy az emberek remegnének, vagy minden nap erről beszélnek, éppen ellenkezőleg kerülik a témát nagy évben, nem akarnak erről tudomást sem venni, de a lelkük mélyén dolgozik az, hogy egyszer talán rám kerül a sor. És ki tudja, hogy mikor, fiatalon vagy idősen. És az emberek a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok, vagyis az emberek ösztönösen érzik, hogy egyszer innen menni kell, és az addig tartó időt, míg itt vagyunk, szeretnék, hogy ma mondják az emberek, hogy szépé tenni, tartalmassá tenni, hogy sok minden beleférjen az életbe. Ezért van az életben a sok program, az élvezetek hajszolás, az a mohónak nevezhető életimádat, ami mögött azonban mi settenkedik a halálfélelem. Ezért próbálnak az emberek mennél többet beleszorítani az életbe, mert ott dolgozik a lelkük mélyén az a be nem vallott felismerés, hogy ha egyszer nekem mennem kell, akkor talán majd idős napjaimra el tudjam mondani, hogy az én életemben sok minden belefért, szép élményeim voltak, van mire visszatekinteni. Ugye így beszélnek általában az emberek. Kedves gyülekezet, a halálfélelemtől megszabadultunk? Megszabadultunk a halálfélelemtől? Mert a jó Istennek az egyik legnagyobb ajándéka, amit tanítás és a Szentlélek által ad nekünk, hogy minket Isten Krisztus áldozatával, Krisztus megváltó művével, és azzal, hogy a Jóisten pontosan kitárja előttünk, nem csak azt, hogy lesz örök élet, nem csak azt, hogy lesz feltámadás, hanem azt is, hogy Jézus mikor kezdi el az ítéletet az igazak felett. Mikor jön el, és amikor eljön az igazak feltámadása, fog bekövetkezni. De Isten senkiről nem felejtkezik el, utána folytatódik a nem igazak megítélése is. Utána a kárhozottak is megkapják, visszakapják az életet, hogy szembesülhessenek, hogy miről maradtak le. Szóval amikor a Bibliából megértjük ezeket a csodálatos tanításokat, amikor olvassuk a Jézus beszélgetését Mártával ott a betániai temetőnek a szélén, amikor az első mondatot Jézus kimondja, hogy feltámad a te testvéred, amikor Márta felel, hogy tudom, Uram, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon, szóval, hogyha megegyeztük ezeket az igéket, megmelegítették a szívünket, hitáltal győzelmet vehetünk a halálon, nyugodtan mondhatjuk, hogy egy keresztény embernek nincs, mert nem is lehet halálfélelme. Ha idős, ha fiatal, ha beteg, ha nem beteg, tőlünk a megváltás csodálatos műve Jézus áldozata elvette a halálfélelmet, amitől az emberek teljes életükben rabok, és ki láthatja most, és az imádságban is elhangzott, hogy ilyen ünnepi alkalmakkor találkozunk testvéreinkkel, rokonainkkal, barátainkkal. Én is, ha hazamegyek, három idős testvérem él, akik túl vannak már a 70. életévükön, és látom, és most már ők maguk is bevallják, hogy rettenetesen félnek attól a végtől, amire ők nem kapták meg még az orvosszert, nem kaptak választ, mert hát a Szentírásból az igéket nem fogadták be, nem engedték, hogy a szívük mélyére hatoljon, és ott van az a rettenetes félelem, ami időskorban még inkább szívszorító, hiszen időskorban nagyon kiszolgáltatottá válik az ember, önmagának is, a környezetének is, hogy félnek a haláltól. Egész életükbe féltek, de most különösképpen. De van egy másik félelem is, ami talán alig kevesebb a haláltól való félelemtől, amire Lukács evangélium a 21. fejezet 26. verse utal. Lukács 21-26. Amikor azt mondta Jézus Krisztus a mi korunkról, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és a jövő várása miatt, amik a világra következnek. Óriási félelem ma a jövőtől való félelem. Ennek minden összetevőjétől vel együtt. Hogy félek a jövőtől, mert nem tudok olyan jól majd megélni, vagy egyáltalán nem tudok megélni, az aggodalmaskodás. Félek a jövőtől, hogy milyen szenvedéseket hoz. Nagyon sok ember fél a szenvedésektől. És én hadd mondjam el, hogy a héten is történt a közösségünkben egy megrendítő haláleset. Azért is kell tudnotok róla, mert hiszen 2,5 hónappal ezelőtt imádkoztunk ezért a fiatalasszonyért. És most meg kellett, hogy adja a héten magát ennek az orv rettenetes szarkómának, ami az ő agyában jelentkezett. Amit ki tudtak venni, aztán 2, majd 3 nőt helyébe. Tegnap temették Kolozsvárot, a mi kedves testvérünket, aki fiatal volt, 31 néhány éves férjével együtt, azért költöztek el a Kalotaszeg vidékéről ide a magyar határhoz, mert egy gyülekezet csak nem kihalt, a nagyszalontai gyülekezet, és ők az életüket erre akarták áldozni, hogy 2 kisgyermekükkel együtt helyszínt váltanak, és segítenek egy gyülekezet talprálásában. És akkor jött hirtelen, váratlan körülmények között ez a betegség, nagyon sebes lefolyású véggel, és az ember ott van tényleg, most ha Jób könyvét nem tanulnánk, akkor talán még kevesebb védelem lenne ezzel szemben, hogy Uram, miért? aki az életét akarta arra szánni, aki a családjával együtt ezt az áldozatot vállalta, és most hirtelen az Úr elveszi az életét. De tudjuk jól, hogy Isten nem téved. Tudjuk jól, hogyha nincs is erre most hirtelen magyarázat, vagy ha jövőben se lenne erre magyarázat, tudjuk Jobb könyvéből, hogyha megölne is minket, akkor is benne bíznánk. Tudjuk jól Jobb könyvéből, hogy a mi megváltónk él, és utoljára a porunk felett megáll. Majd egyszer meg fogunk tudni mindent az életről, azokat is, azokat a mozzanatokat, amiket mostán nem ismerünk, de félnünk akkor sem kell. Jézusnak hatalmas szava bátorít arra a Jelenések könyve 2:10, hogy miért nem kell félnünk. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ez a Bibliának egyik legnagyobb mondata. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Pedig olyan különös mondat, hiszen szenvednünk kell, és ennek az asszonynak is mennyit kellett szenvedni, hogy elveszíti az öntudatát, hogy az orvos azt mondja, hogy ha kiveszem is a daganatot, de már nem lesz én tudata, és megtörtént a csoda, kivette a daganatot, megmaradt az én tudata, túlélte azt a nehézséget, adott a Jóisten jelzést a nagy nyomorúságban. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, hogy azután miért nem tért vissza az egészség, hogy azután miért jött újra a heves támadás és a leépülés, nem tudjuk. Legjobb azt mondani, hogy nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy Isten velünk van. Az az Isten, aki az életét adta értünk, az velünk van. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Kedves gyülekezet, nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. A jó Istennel való kapcsolatunkban az egyik legcsodálatosabb eredmény és gyümölcs, hogy a félelemtől meg kell, hogy szűnjünk. Nem kell félnünk hatóságoktól, nem kell félnünk állami beavatkozástól, nem kell félnünk haramiáktól, tolvajoktól, rablóktól, semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Élhetünk egy félelemmentes, egy felszabadult életet. De kedves gyülekezet, én a hangsúlyt arra szeretném tenni, amivel az igeversünk folytatódik. Ugye az igevers így kezdődik, hogy nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten. És ezután jön egy felsorolás. Miért ez a felsorolás? Miért ilyen sorrendet követ, hogy erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét? Először szeretnék beszélni az erőről. Ha nektek azt mondják, hogy erő, akkor mi jut az eszetekbe? Földi embernek általában a fizikai erő, az erő demonstrálás. Igen, az izomerő. Az az erő, amikor valaki majd megmutatja, hogy ő mire képes. De a Biblia szerint az erő az egészen más. Az erő, mondja Pál apostol, nem a beszédben van, hanem az álhatatos cselekedetben. Az erő nem a mi cserépedényünk ereje, hanem az erőnek nagy volt, ami Istentől származik. Az erő az, ahogy Jézus is élt, ahogy Isten is cselekszik a világban, mert Isten csodálatos erővel rendelkezik, de nem fitoktatja az erejét, nem legázol másokat, nem azt mutatja, hogy ő mindent megtehet. És most engedjetek meg egy néhány gondolatot, hadd olvassak fel az Evangélium szolgái című könyvnek a magyar kiadásban 181. oldaláról, amelyben Ellen White egy nagyon fontos megjegyzést tesz azzal kapcsolatban, hogy mi az erőről hogyan gondolkozzunk. Amit itt első helyre tesz Pál apostol, hogy nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Ezt olvassuk. A keresztény élet több annál, mint ahogyan sokan gondolkodnak róla. Nem csupán szelídségből, türelemből, alázatosságból és kedvességből áll. Ezek az erények fontosak, de szükség van bátorságra, erőfeszítésre, határozottságra és kitartásra is. Kedves gyülekezet, sokszor, ha nem gondolkozunk teljesen az ige szerint, olyan féloldalassan látjuk az életet. Ugye elkezdjük hajtogatni, hogy az az igazi keresztény, aki szelíd, aki türelmes, aki kedves, aki megadó, és hát ez a kereszténységnek a ne továbbja. Én nem akarom ezt kisebbíteni, mert így folytatódik a bizonyságtétel is. Ezek az erények fontosak, de szükség van bátorságra, erőfeszítésre, határozottságra és kitartásra is. Felteszem nektek a kérdést, hogy miért áll első helyen az erő? Miből származik az erő a mi életünkben? A mi életünk erejét mi adja? Mert ha félünk, akkor ugye nincs erőnk. A félelem az maga az erőtlenség. A félelem elvesz mindent az életből szinte, elrabol mindent az életből. Hiába van tudásod, hiába van ismereted, hiába van szereteted. Ha erőtelen vagy, ha félsz, akkor szinte mindent elrabol az életedből. Mi adja az erőt? A Bibliának az a verse, amit már itt ezen a helyen is sokat volt módom idézni. Ézsaiás könyve 54. fejezet 14. verse. Ézsaiás 54:14 így hangzik: igazság által leszel erős, és ne gondolja nyomorral, mert nem közelít hozzád, se a rettegéssel, mert nem közel hozzád. Tehát mi az, ami erőt ad az embernek? Erőt az embernek az ad, ami miatt tisztán is nézhetünk bárki szemébe, ami miatt meg is vallhatjuk a hitünket, hogy Isten az igazság csodálatos ajándékával ruház fel bennünket. Ez adja az erőt. És az igazságban növekedni, az igazságot mennél több oldaláról megismerni, ez ad erőt, ez az igazi erő. Nem beszédben áll az Isten ereje, hanem meggyőződésben, hitben, kitartásban, bátorságban, és ez volt Jézus élete is, hogy Jézus nem csak szelíd volt, nem csak türelmes és alázatos és kedves volt, de az ő életében ott volt a bátorság, az erőfeszítés, a határozottság és a kitartás is. De hogy a Biblia mennyire pontos könyv, az erő után rögtön mondja, hogy szeretet. Nem csak erőnek lelkét kaptuk, hanem szeretetnek lelkét. Gondolhatjátok, hogy ilyenkor karácsony előtt, amikor mi is járjuk az országot, és körülbelül egy olyan már november második részétől az emberek igencsak fogékonyak a szeretetnek a kérdéskörére, hányszor kell beszélnünk arról, hogy mi az igazi szeretet és a nem igazi szeretet közötti különbség. Ugye, amikor azt mondja a Biblia, hogy nem csak erőt kapunk, erőnek lelkét kapjuk, hanem szeretetnek lelkét is kapjuk, akkor mi az igazi szeretet? És sokszor jó elmondani, és nektek is ajánlom, hogy tudatosítsátok, hogy azért családtagok, rokonok, barátok között is tegyünk bizonyságot erről, főleg, hogyha feljön ez a téma, hogy mi a különbség az emberi szeretet, ami kétségkívül jelen van a világban, és az isteni szeretet, ami kétségkívül nagyon ritkán van jelen a világban, mert az emberek nem igénylik között. Mi a nagy különbség a hamis szeretet és a valódi szeretet között? Mert az életben itt sincsenek átmenetek. Van valaminek egy igaz megnyilvánulási formája, és van valaminek egy nem igaz, egy hamis megnyilvánulási formája. És meggyőződésem, hogy a legtöbb szenvedés épp ilyenkor évvégén azért következik be, ami úgynevezett keresztény világunkban, mert óriási szeretet hiány van, de az igazi szeretetből. A hamis szeretetből nincsen hiány, hiszen az elönti az utcákat, tereket, elönti a hírközlő eszközöket is. Én három pontban szoktam ezt összefoglalni. Azt szoktam mondani az embereknek, ha erről szó kerül, vagy ha éppen erről előadást tartunk, hogy az igazi szeretet az mindig igazsággal párosul. Igazi szeretet nincs igazság nélkül. Vigyázzál az olyan szeretetre, amiben nincs igazság. Vigyázzál a hízelkedésekre, vigyázzál a túlzott kedveskedésekre, mert a hamis és igazi szeretet között az a különbség, hogy a hamis szeretetből hiányzik az igazság, vagy töredékesen van jelen az igazság, azonban mindig 100%-osan igazsággal párosul. A másik dolog, amire lehet hivatkoznunk, hogy a hamis szeretetet az emberek általában úgy élik át, mint valami kegyet. Hogy én kegyeskedem a másikat szeretni. Még ezt a nehéz embert is szeretem. Még ezt az alig elviselhető embert is szeretem. A Biblia szerint a szeretet nem kegy, hanem tartozás. Így mondja Pál a Római Levél 13. fejezetében, senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. A szeretet az nem kegy. Az nem az, hogy én szeretem a másik embert, tehát most megtetném azt is, hogy nem szeretném. Tehát nehéz eset, azért milyen hős vagyok, hogy szeretem. A szeretet nem kegy. A szeretet tartozás, mert hogy mondja János apostol, mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Ha mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, akkor ezzel a szeretettel kell az embereket szeretni. Nem emberi szeretettel, nem majom szeretettel, hogy mondják a világban, azzal a hamisítatlan isteni szeretettel, ami mindenre képes a másik emberért. A szeretet nem kegy, hanem tartozás. És a harmadik dolog, hogy az igazi szeretet a soha nem elvár, hanem kezdeményez. Az emberek általában arra hivatkoznak, hogy ők várják a szeretetet, éhezik és szomjúhozzák a szeretetet, csak nem kapják meg. Hát mert ilyen a világ, szeretetlen a világ. Aki várja a szeretetet, az rosszul gondolkozik. A szeretetet az fogja megtapasztalni, aki mindig előrelép és mindig kezdeményezi a szeretetet. Jézus erről világosan beszélt, amikor azt mondta, hogy ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor mivel több a ti igazságotok, mint a farizeusok és írástudók igazsága? Hát azokat szeressétek, akik átkoznak titeket és akik ellenségeiteket, azok irányában lépjetek előre. Ez a három dolog. Az első dolog, hogy a szeretet az igazságosság, és nem pedig igazságosság nélküli üres töltény. A szeretet az nem kegy, hanem tartozás, és a szeretet az nem elvárás, hanem kezdeményezés és adás. Most az utóbbi időben, hogy Magyarországon annyira erőltetik a vallást, és hogy látjátok, a vallást általában az ünnepek környékén könnyű erőltetni. Nem is kell erőltetni, hiszen ha jön a karácsony, vagy a húsvét, vagy bármi más ünnep, akkor természetesen foglalkoznak az emberek azzal, hogy ilyen rendezvényekre elmenjenek, hogy erről egyáltalán beszéljenek. És nem polgárpukasztásként, de úgy az utóbbi időben ugye a számra tolult az, hogy én a szeretetről az utóbbi évtizedekben a legfigyelemre méltóbb könyvet egy ateista szerzőtől olvastam. Hát erre mindenki fölkapja a fejét, mert ugye lelke mélyén azért nagyon sok ateista ember van még, mi az ateista embertől olvasta a legjobb könyvet, és itt szeretném újra a figyelmetekbe idézni Erich Frommnak a könyvét, a szeretet művészetét, amely számomra csodálatosan mutatta be már akkor is, ugye a könyv New Yorkban 1955-ben jelent meg, nálunk 30 évvel később, a 80-as évek elején fordították le, és azóta talán a legtöbbet kiadott magyar könyv lett, fordítás könyv, valami 15 kiadásáról lehet már azóta is tudni. És azt mondja Erich Fromm a Szeretet művészetet című könyvében, hogy olyan alávaló és szánalmas szeretet felfogásokkal találkozunk. Mintha azt mondaná ő is, hogy ha Isten van, hát nem ilyen szeretetet kell, hogy adjon az embereknek, amit az emberi világban forgalomban van, mert azt mondja Erich Fromm, az emberek akkor beszélnek szeretetről, ha őket szeretik. Hát akkor minden jó, ha egy-két ember engem szeret, akkor van szeretet. Mások tovább mennek, és azt mondják, hogy hát azért nekem is kellene szeretnem, de hát kiket tudok szeretni a hozzám legközelebb állókat. Ez a második csoport. A harmadik csoport az az, hogy hát azért nem csak a hozzám közel állókat, hát azért minden emberhez úgy kellene hozzáállni, hogy hát szeretet teljesen, de hát fogadjátok el, hogy erre nem vagyok képes. Azokat már csak egy alacsonyabb rendű szeretettel szeretem. És amikor végig sorolja ezt a három kategóriát, azt mondja Erich Fromm, én egy igazi szeretetet szeretnék megtanulni, mert szerintem a szeretet művészet. A szeretet ugyanolyan, mint a zongorázás, mennyit kell valakinek zongorázni, vagy mennyit kellett Noéminak gyakorolni a trombitával, míg kiáll és emberek ezrei előtt el tud játszani egy darabot. Hát ez művészet. Na de hogy megtanulunk zongorázni, trombitálni, hegedülni, és megtanulnak a művészek, nekünk embereknek, mindannyiunknak egy óriási feladat áll előttünk, hogy megtanuljunk igazán szeretni. Ez a nagy művészet, ez a legnagyobb legjobb művészet. Mondtam, hát ezt egy ateista szerző írja le. És az ateista szerző abban a vékony karcsú könyvben eljut a végén egy nagyon érdekes meggyőződéshez, mert a végén ő kimondja, hogy ő a szeretetet nem abban látja, hogy az emberek beszélnek a szeretetről. Mint ha kimondaná azt, amit a János levele, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Ki mondja a könyve végén, hogy szerintem csak ott van szeretet, ahol törődés van a másikkal, ahol fáradoznak a másik emberért, és ahol felelősséget éreznek a másik ember iránt. És ez nagyon szíven kell, hogy találjon mindannyiunkat. Ezt a lelket akarja nekünk adni az Isten. A kövek fognak beszélni, mondta Jézus. Ateista emberek fogják szintiszta világossággal kimondani azt, amit a kereszténység össze-vissza beszélve, hablatyolva nem tud, vagy nem mer kimondani. Hát hol van a szeretet? Hol törődés van a másik emberrel? Hol fáradoznak a másik emberért? Hol felelősnek tartjuk magunkat azért, hogy a másik ember milyen utat választ, mi lesz belőle, hova fog eljutni, hát ebben van a szeretet, vagyis ne beszéljünk a szeretetről, hanem a szeretetnek a cselekedeteit cselekedjük. Ezt a lelket akarja nekünk adni az Isten. De milyen megdöbbentő a Szentírás. A Szentírásban minden szó annyira helyén van, mert erőnek és szeretetnek, és most mond egy harmadik dolgot, amit talán mi nem illesztettünk volna ide, és józanságnak lelkét. Józanságnak lelkét. Hát ezt meg miért mondja, milyen hiányt pótol ez a kifejezést, hogy józanság? Azért valljuk be őszintén, sokszor túlmegyünk a határokon. Sokszor az emberi szeretet maga is, ha csak az él bennünk, egy kicsit túlmegy a határokon. Nézzük meg most ezt az ajándékozási lázt, ezt a szint, ami a kapitalizmus ünnepévé teszi a karácsonyt, hogy az emberek szeretnének mennél több, mennél értékesebb ajándékot adni itt ezen a fertáján a világnak. Persze más részén a világnak az emberek talán egy darab kenyérről álmodoznak, és 80%-a az emberiségnek, mint tudjuk, nyomorog. Miért teszi hozzá, hogy józanság? Azért, mert az életben igazságosságra, szeretetre, és ha kettőt összefogom, akkor azt mondanám, hogy akkor igazi a kettő, külön-külön meg együtt is, hogyha abban mindig józanság, mértéktartás, egy bölcs megfontolás, tehát értelem, ha értelem van benne. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy Pál apostol nagyon sokszor használja ezt a kifejezést, Timóteusnak is egyébként, más bibliai szóhasználata, hogy fordítják ezt, a mértékletesség, az önuralom, de maradjunk a józanságnál, de szeretném felhívni a figyelmeteket Péter első levelére, amely három helyén nagyon lényegi dolgot mond ki a józanságról. A Péter első levele, első fejezet 13. verse, tehát 1 Péter 1.13, a Péter első levele, 4. fejezet 7. verse és az 5. fejezet 8. verse. Három olyan megjegyzés, három olyan igei tanács, hogy a józanságot hogy lehet beszerezni. Azt mondja Pál apostol, illetve utána most már Péter első levelére utalnék, hogy felövezvén elmétek derekait, mint józanok. Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, melyet Jézus Krisztus hoz el majd, ha megjelen. A józanságot összeköti Jézus második eljövetelével. A józanságot abból indítja el, hogy hol legyen először józan az ember. Nem a helyzetekben kell józanságot mutatni, mert az sokszor a megalkuvással egyenlő, hanem először a józansága felövezvén elmétek derekait, mint józanok. Tehát a józanságnak először is a bölcs végig gondolásban kell testet ölteni. Egyszerűen végig kell gondolnunk az életünk dolgait. És Isten útmutatása, a Szentlélek vezetése mellett kell végig gondolnunk az élet dolgait. És amire eljutottunk ezáltal, ahhoz ragaszkodjunk, és arra vigyázzunk, hogy abból mit hoz ki a Jóisten. Felövezvén elmétek derekait, mint józanok, Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, melyet Jézus Krisztus hozzal, amikor megjelenik. Valamikor így is hibát ejtünk, valamikor tévedünk, valamikor nem azt tesszük teljesen, amit Isten elvárna tőlünk. De ezért kell mindig arra tekintenünk, hogyha hibát ejtenénk is, ott van fölöttünk mindig a kegyelemnek az ereje. Ha Krisztushoz fordulunk, és Krisztus segítségével élünk, akkor Krisztus ugye Dávidot nem csak azokból a nehézségekből hozta ki, amit Saul szerzett neki, hanem Dávidot abból is kihozta, olyan nehézségekből, mint a siklági eset, amelyet maga szerzett magának, abból is kihozta, abból a nehézségből. De tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, melyet Jézus Krisztus hoz, amikor megjelen. Aztán a második igehelyben azt mondja Péter apostol, hogy legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Miért kapcsolja az imádságot a józansághoz? Most nem sokára befejezzük Jób könyvének a tanulmányozását. Igaz, hogy az újabb tanulmány az folytatása lesz Jób könyvének, hiszen a Szentlélek személyéről és munkájáról lesz majd szó. De Jób könyvében is mi volt az egyik legfontosabb tanulság, amit az eddigi tanulmányokból le tudtunk vonni? Az, hogy sokszor hívő emberek életében is mennyire hiányzik az imára félretett idő. Az egyik helyen, ahol voltam a szombatiskola megbeszélése során, valaki olyan természetesen vetette fel az elmúlt negyedévben, hogy miért nem imádkoztak ezek az emberek. Hát megjelentek Jobbnál, 7 napig hallgattak is, az nagyon szép volt, hogy hallgattak, de utána úgy megeredt a nyelvük, hogy miért nem gondolták el, hogy mondjuk egy kicsit tartsunk szünetet, és vigyük Isten elé ezeket a dolgokat, tárjuk a jó Isten elé ezeket a dolgokat. Én akkor azt mondtam hirtelenében erre a kérdés felvetése, hogy egy ember azért majdhogy nem ezt csinálta. Ha jól megnézitek, akkor Jobbnak a válaszai sokszor imádságba mentek át. Nem is annyira a barátainak válaszolt, hanem ilyeneket mondott, hogy ó, bár csak elmehetnék Istenhez, elmennék én a föld széléig is, ha meghallgatna engem az Isten, és kiönthetném a panaszaimat. Tehát nagyon sokszor Jób eljutott oda, hogy láthatta, hogy az emberi megoldás itt sem létezik. Emberektől még vigasztalás se várhat sokszor, nemhogy megoldást, de Jób nagyon sokszor a válaszaiban imává lényegítette át a szavait. Hát nekünk is, bennünket is erre hív fel az apostol, és ezért mondja, hogy legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. És a befejező igében pedig azt mondja, azért legyünk józanok, mert van egy iszonyatos ellenségünk, aki ordító oroszlánként jár kell. Nem csak világosság angyala. Világosság angyalának megfoghatatlanabb, de ordító oroszlánként is létezik, és nagyon szeretne minden egyes hívő emberén és hívő közösségben is részt találni, és az ő céljairól nem lehetnek illúziónk. Ő mindent tönkre akar tenni, ő teljesen a maga igazáért küzd, és a maga igaza pedig hogyan foglalható össze, hogy nincs itt ezen a földön egyetlen egy olyan ember is se, aki az Istent őszintén és érdek nélkül követné. Mindannyiunk fölött ugyanaz a küzdelem zajlik, mint Jobbnál, és ezért engedd meg, Sátán, ennyi minden dolgot a személyes életünkben is, a közösség életében is. Neki egy a célja bizonyítani azt, hogyha az emberek elveszítik a vagyont, elveszítik az egészséget, elveszítenek egyáltalán mindent, már csak az a kérdés, hogy hol is van az ember. Hát ha már ennyit elveszít az ember, akkor most mi is az ember? Már se ez nincs, se az nincs, se amaz, és a Jóisten mit tesz, hogy megmutatja, hogyha ilyen cérna vékony valami marad az emberből. Ha csak ennyi, ha leveheti a bőrét, a húsát, minden már csontig le lehet mindent venni róla, akkor is az az ember azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára porom felett megáll. Kedves gyülekezet, nem akármilyen lelket kaptunk mi. Mi nem félelemnek lelkét kaptuk, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. És erre bátorítanálak mindannyiótokat, hogy ne féljünk. Egervári Oszkár szokta erről a helyről nagyon emlékezetesen, soha nem tudom elfelejteni ezt a gondolatmenetét, Sokszor erősítette, olyan ember nincs, aki bátornak születik. Ki a bátor ember, aki legyőzi a félelmet? Semmelyikünk nem született bátorsággal. A természetünknek az egyik legborzalmasabb vonása az, hogy félünk, és nem csak a halálfélelem, nem csak a jövőtől való félelem, sorolhattam volna még tovább, hát félünk a természetünktől is. Hát sok ember fél, hogy hát majd ha indulatba jövök, akkor már nem leszek ura a helyzetnek. Hát a félelem annyira átszövi az életet, és Oszkár csodálatosan mondta, hogy van győzelem. És az a bátor ember, aki legyőzi a félelmet. Nem az a bátor ember, akiről úgy hírlik, hogy ő már így jött a világra, hogy ő bátorsággal jött a világra. Nekünk az Isten nem félelemnek lelkét adta, erőnek, szeretetnek, józanságnak lelkét. A Szentlélek ezért fáradozik mindannyiunkért és az ő egyházáért is, hogy megmutatkozzék az, hogyha szinte semmi nem marad az emberből, és hogyha az egészségét is elveszíti az ember, éppen csak úgy mutál valami jelenléte, éppen csak hogy létezik, de az embernek a lényege az, hogy kihez ragaszkodik. Kire tekint föl, így tudja Isten bizonyítani azt, hogy vannak követői, és vannak igaz emberek a világon, akikért nem hiába fog eljönni majd Jézus Krisztus. Segítsen bennünket az Úr, hogy az itt következő időt, amit a földi életben töltünk, és minden évben, minden év végén elmondhatjuk Pál apostol szavaival, a Római Levél 13. fejezetének a szavaival, hogy közelebb lett az üdvösség, mint amikor hívőkké lett. Hogy mi tudatosítsuk azt, hogy nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéséképpen a 242-es számú énekünk első, második verszakát énekeljük el, imádság után pedig a harmadik, negyedik verszakot. Az imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
Jóságos Istenünk, mennyei Atyánk, hálás szívvel köszönjük meg ezt a rövid igét, amelyben olyan nagy bátorítás van. Te mondtad, Jézusunk, hogy ha a gyermekünk kenyeret kér, mi nem követ adunk neki, ha halat kér, nem skorpiót adunk neki. És te fejezted be így ezt a példázatot, hogy mennyivel inkább ad nektek az Úr szent lelket, aki kérik. Köszönjük, hogy adod a lélek csodálatos adományait. Adod, hogy mi bennünk ne félelemnek lelke legyen, ne emberi taktikázás, fontolgatás, ne emberi gondolkozás, hanem az igazságért mindent meg tudjunk tenni, hiszen igazság által tudod a gyenge embereket erőssé tenni. Köszönjük, hogy elsőként ezt említed az igében, hogy erőnek, az igazságba vetett meggyőződésnek az erejét, a lelkét akarod nekünk adni. Attól a Szentlélektől, akit te magad az igazság lelkének nevezel. Köszönjük Istenünk, hogy az igazi szeretetre is meg akarsz tanítani bennünket, és te azt nem úgy adod, ahogy a világ adja és hirdeti. Köszönjük, hogy megismerhetjük azt a szeretetet, amelyben mindig igazságosság van, amely tartozás a mi részünkről, hogy más emberekkel is megismertessük a te minden ember iránti felülmúlhatatlan nagy szeretetedet. És köszönjük, hogy nem kegynek kell, hanem tartozásnak kell látnunk a szeretetet. És azt is, hogy ne várjuk el az életben a szeretetet. Ilyen elgondolás ne legyen bennünk, hanem mi mindig kezdeményezzük. Mi mindig a tőled jövő hatalmas nagy szeretettel, ha azt mi átéljük és átvesszük, abból tudjunk adni más embereknek is. Köszönjük Istenünk, hogy mindenben józanságra tanítasz bennünket. És ezért kérlek, hogy a gondolkodásban, az ima életben és az életünk elrejtett részén legyen számunkra erőforrás ez a józanság. Köszönjük, hogy a te lelked ezt is megadja nekünk. Köszönjük, hogy ezeket kérhetjük, és majd az új évben is ezzel felfegyverkezve járhatunk talán sokkal több nehézségek leküzdésére, mint amit eddig átértünk. De legyen ezért is áldva a te neved. Erősíts meg, kérünk, kicsint és nagyot, fiatalt és időset ebben az új esztendőben, és add, hogy ennek az évnek a végső napjait is fel tudjuk használni arra, hogy igaz bizonyságot tehessünk te lórad. Jézusunk kegyelméből kértük ezt. Amen.